Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János evangéliumának 12. fejezetében, a 12-től a 19. versig a következőképpen. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva, ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme a világ őt követi. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ugye ismerjük azt a szólást, hogy nem mindegy, hogy a pohár félig tele van, vagy félig üres. Mintha mindegy lenne, hiszen ugyanannyi mennyiség van a pohárban, de ugye, hogyha hálaadással éljük az életünket, hogyha megelégedettek vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy félig tele van. De jó, hogy van az, ami van. Ha pedig pesszimisták vagyunk, elégedetlenek, akkor meg azt mondjuk, hogy hát félig üres a pohár. Jaj, miért nincs ez, miért nincs az, miért nincs amaz. Hát most ezt a szólást a templomra értem. Ugye a templomunk karácsonykor, húsvétkor, pünköstkor, a konfirmációkor tele van, vagy hogyha szerepelnek az iskolások, vagy az óvodások, vagy hogyha valamilyen koncert van. De az összes többi alkalommal meg szomorkodunk, hogy jaj, de kár, hogy félig üres. Most meg, amikor világszerte üres templomokban hangzik az ige, mert hála Istennek, most örülök annak, hogy van internet, sokszor átkozom, de most jó, hogy van internet, mert fölkerülhet az internetre az ige hirdetés, hogy bár üres templomokban hangzik el, de mégis van lehetőség hallgatni az igét. Szóval most, amikor üres templomunkban hangzik az ige, akkor azt mondjuk, hogy jaj, de jó volt, amikor félig tele volt. De sokkal könnyebb volt akkor az ige hirdetést is megtartani, amikor a sok arcot nézte az ember, ahonnan a visszajelzések azért jöttek, hogy igen, értjük, elfogadjuk, szükségünk van Istenre. De Isten most is megmutatja nekünk azt, hogy nem a számok számítanak. Szoktunk azon gondolkozni, hogy van-e ebbe az egész vészhelyzetben, ebben a járvány ügyi bezártságban valami jó is, próbáljuk keresni, hogy valami jó is kell, hogy legyen benne, és akkor például ez az egyik dolog, hogy megtanulunk dolgokat. Például megtanuljuk azt, hogy mennyire nem a számok számítanak, hogy máskor vagyunk itt 100-an egy vasárnap, most csak alig páran vagyunk, hogy ez a felvétel elkészülhessen, és Isten meg akarja nekünk mutatni, hogy nem a számok számítanak, nem az, hogy most félig üres, félig tele van, vagy teljesen tele van, vagy teljesen üres, úgy, ahogy Jézus bevonulásánál sem a számok számítottak. Ugye ott van, hogy mikor bevonul Jeruzsálembe a szamárcsikó hátán, akkor nagy sokaság megy ki elé pálmaágakkal, és üdvözlik, mint egy királyt, és a nagy sokaságot azt most szó szerint kell érteni. Hát utána néztem, hogy Jeruzsálemnek ebben az időben olyan 50-60 ezer lakosa volt, de a páska ünnep miatt plusz 100 ezer vagy 120 ezer ember megfordult még itt, hát ugye a templomban, hogy bemutassák az áldozatot, hogy megünnepeljék a páskát. Törvény volt, hogy minden hívő zsidónak egy évbe egyszer föl kell menni a jeruzsálemi templomba az áldozat kultusz miatt. Úgyhogy itt tényleg szó szerint kell érteni, hogy nagy sokaság vonul ki Jézus elé, és nagy sokaság hozsannázott, de hát a számok számítanak. Hiszen ezek között alig volt olyan, aki igaz híve lett volna Jézusnak. Alig volt olyan, aki úgy igazán értette volna, vagy talán még virágvasárnap még lehet senki sem volt, hiszen még az apostolok sem igazán értették Jézus küldetését. És tudjuk, hogy ugyanez a sokasság, aki most királyként üdvözli Jézust, nagypénteken meg azt kiabálja, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Most is napjainkban is nagy sokasság hallgat és olvas ige hirdetéseket. Állítólag a templomi istentiszteletek szüneteltetése óta sokkal többen hallgatnak ige hirdetést, mint előtte. Tehát csináltak ilyen felmérést már az elmúlt 3 hétben, és hogyha összeadjuk, hogy a karantén előtt hányan mentek el vasárnap a templomba, és hányan hallgatták a rádiós vagy tévés istentiszteleteket, meg hányan hallgattak, néztek az internetről istentiszteleteket, ha azt összeadjuk, akkor most az elmúlt 3 hét alatt ennél sokkal, de sokkal többen olvastak, vagy hallgattak bibliai tartalmú műsorokat, istentiszteleteket, bibliaórákat, és így tovább bizonyságtételeket. És akkor ennek úgy megörülünk, hogy de jó, hogy akkor most egy újabb jó dolog, ami a járványnak köszönhető, hogy az emberek most egy kicsit odafordulnak Istenhez, és hallgatják az ő igéjét. No de miért ment ki a sokaság akkor Jézus elé? Mert vártak tőle valamit a földi életükre vonatkoztatva. És azt gondolom, hogy ez a nagy odafordulás Istenhez, hogy most sokkal többen hallgatnak igei üzeneteket, ez a nagy odafordulás Istenhez szintén azért van, mert a mai ember is vár valamit Istentől a földi életére vonatkoztatva. Most ugye nagy a félelem, most szükség van Istenre, hogy megszabadítson bennünket ettől a járványtól. Miért ment ki a sokasság akkor Jézust üdvözölni? Azt gondolták a zsidó hívők, hogy ha Jézus a messiás, akkor most elfoglalja Jeruzsálemet, kiűzi Jeruzsálemből és egész Júdeából, egész Izraelből a rómaiakat, megalapítja a maga királyságát, tulajdonképpen megvalósul a földi paradicsom, a földi mennyország. És ez milyen jó lesz? Megoldódnak a problémák, nem lesz éhezés, nem lesz szegénység, nem kell félni semmitől, boldog földi élet lesz. És mi, mai emberek, miért megyünk el a templomba? Vagy miért hallgatunk tévés istentiszteletet, vagy rádiós istentiszteletet? A földi életünkre nézve szeretnénk Jézustól valamit? Valami földi mennyországot remélünk tőle? Hogy legalább egészséget, anyagi jólétet adjon ebben a földi életünkben? Vagy pedig megértettük a lényeget és a megváltást szeretnénk? A bűnbocsánatot, a bűntől való megtisztulást szeretnénk, az igazi életet, az új életet, az örök életet szeretnénk. Amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, már a szamárháton való bevonulás is azt az üzenetet hordozta, hogy ő nem földi királyságot alapítani jött. Már ezzel is üzenni akart, hiszen a királyok, a földi királyok paripán vonultak be egy-egy városba, diadalív alatt, nagy hadsereggel, fekete paripán vagy fehér paripán. Jézusról pedig előre meg volt írva a prófétánál, hogy szamárcsikó hátán. Nem is értették, akik a proféciát olvasták, próbálták értelmezni, hogy mit jelent ez alázatosan, miért? Miért alázatosan? Jézus üzenni akart ezzel, beteljesítette az írást, hogy nem földi királyságot alapítani jött, mert hogy azt az üzenetet közvetítette Jézus akkor, hogy a bűn az igazi ellenség, nem a rómaiak. A mennyei királyságot kell építeni, nem földön akart királyságot alapítani, hanem a mennyei királyságot akarta felépíteni belőlünk, emberekből. És ehhez a bűnt kell kiűzni az ember életéből, az ember szívéből. Először meg kellett váltania bennünket a kereszt halálával, hogy a mennyei királyság részesei lehessünk. De akkor ezt nem értették, nem fogadták el az akkori emberek. Jézus csak addig kellett, amíg azt remélhették, hogy a földi életük megoldódik. És ma is sokan csak e földi boldogulást várnak Jézustól. Két kis történetet is szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, ami azt bizonyítja, hogy bizony most is sok embernél megfigyelhető ez, ami ott virágvasárnapján, meg nagypénteken, hogy Jézus megoldja a földi problémáinkat, akkor kell, ha nem, akkor legyen inkább megfeszítve, nem kell nekünk. Most is sokszor így van, hogy valakinek addig kell az Isten, amíg meg nem oldódik valami problémája. Vagy pedig addig kell az Isten, amíg lát reményt arra, hogy talán megoldódik, és amikor kiderül, hogy mégsem, akkor nem kell többet. Ezek nagyon régi történetek már. Egyszer egy család elkezdett járni a templomba, még az előző szolgálati helyünkön, és nagyon csodálkoztunk rajta, mert megelőző években soha nem jöttek el. És aztán pár héttel később kiderült, hogy a családban a kisbaba betegen született. De az orvosok biztatták a szülőket, hogy egy műtét segíthet, és lehet, hogy egy életre megoldódik a probléma. De az is lehet, hogy nem fog sikerülni a műtét, és az is lehet, hogy még rosszabb lesz a helyzet. És akkor a szülők egészen a műtétig jöttek az istentiszteletre. Eljöttek külön is beszélgetni hozzánk, hogy imádkozzunk együtt a kisfiúért. Eltelt az a néhány hónap, amit ki kellett várni, megtörtént a műtét, és ezt a családot soha többet nem láttuk a gyülekezetben. Csak addig kellett az Isten, amíg megoldódott ez a probléma. És utána úgy gondolták, hogy csak ezt akartuk tőle. Másra nem kell az Isten, csak hogy megsegítsen, amikor éppen bajban vagyunk. Egyébként meg ne szóljon bele az életünkbe. A másik történet hasonló ehhez, csak azzal a különbséggel, hogy nem oldódott meg a probléma. Egy három gyerekes anya kezdett el járni a templomba, három gyerekével együtt. Hetekkel később ugye beszélgettünk, kibökte, hogy hát a férje összeismerkedett egy fiatalabb nővel, és készül elhagyni a családot. Ő harcol a házasságért, meg hogy a gyerekeknek legyen apja, és Isten talán tud segíteni. Isten talán a férjét jobb belátásra tudja bírni. Aztán eltelt néhány hónap, és mégiscsak válás lett a dologból. És ez az anyuka nem jött többet. Soha többet nem láttuk a gyülekezetben. Hiába hívtuk, hiába imádkoztunk érte. Úgy volt vele, hogy hát én reméltem valamit az Istentől, nem az történt, amit én szerettem volna, akkor most már úgyis, most már eldőlt a dolog, most már úgyis mindegy, most már minek. Örömhír ebben, hogy a három gyerek viszont megmaradt. Ők továbbra is jártak hittanra, és ők megmaradtak a gyülekezetbe, és tanultak továbbra is az evangéliumról. Kedves testvérek, akarunk valamit Jézustól, várunk tőle valamit, vagy őt magát akarjuk beengedni a szívünkbe? Valaki vagy valami mindenképpen bevonul az életünkbe. Most például a félelem vonult be sokaknak az életébe. Vagy a félelem akar bevonulni a mi életünkbe is. De azt mondja az ige, ugye a proféciát idézi János evangélista, hogy ne félj Sion leánya, íme királyod jön. A félelem helyett bevonulhat Jézus a szívünkbe, az életünkbe. Posztoltuk a Facebookon azt a Csókai András idézetet, miszerint, jól mondom a nevét, hogy Csókai András, a agysebész professzorra gondolok, miszerint a világtörténelemben valahogy így fogalmaz, ezt most nem írtam föl magamnak pontosan, valahogy így fogalmaz, hogy a világtörténelemben egyetlen egy valaki volt, aki meg tudta szabadítani az embereket a félelemtől, ez pedig a názareti Úr Jézus Krisztus, őt kövessétek. Ezt mondja az interjúban, hogy Jézust kövessétek. A világ történelemben senki más nem volt, aki egy embert meg tudott volna szabadítani a félelmétől. De Jézus ezt meg tudta tenni sokakkal, nagyon sokakkal. Őt kövessétek. Tudjuk azt, hogy amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, az első útja a templomba vezet, és kiűzte a kereskedőket a templomból. Nem az volt a baj, hogy kereskedők voltak, kereskedőkre szükség van, de nem a templomba valók voltak. Azt mondja, a templom az imádságháza, nem itt kellene az üzleti dolgokat lebonyolítani. Jézus az, aki a szívünkből ki tudja űzni a félelmet, a rossz érzéseket, a gonosz gondolatokat, mert ahová Jézus bevonul, onnan kiűzi azt, ami nem az ő templomába való. Mert ahol Jézus jelen van, az az Isten temploma. Ez, ahol most vagyunk, ez Isten temploma, mert Isten igéje hangzik, Isten dicsőítjük, ő hozzá imádkozunk, tudjuk, hogy ő jelen van. Ő személyesen, valóságosan jelen van. De hogyha otthon előveszed a Bibliádat, ha olvasod az igét, és hogyha imádkozol, akkor Jézus ott jelen van, és akkor a te otthonod is templom. Hogyha a szívedből hiszel Jézusban, ha benne remélsz, ha őt szereted, akkor a szívedben ott van az Úr Jézus Krisztus, és akkor a te szíved az Isten temploma. És hogyha a te szíved, a te életed, a te lelked az Isten temploma, akkor Jézus kiűzi azt, ami nem való az Isten templomába. Ha Jézus bevonul az életünkbe, akkor kiűzi onnan a félelmet. Ő meg tud szabadítani a félelemtől. Ő meg tud szabadulni minden rossz érzéstől, meg tud szabadítani a gonosz gondolatoktól. Azt is olvassuk az igében, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Márpedig János apostol, aki ezt írta, azt is írja, hogy Isten maga a szeretet. Ahová az Isten bevonul, oda a szeretet vonul be, és a szeretet kiűzi a félelmet. Így biztat az ige, hogy ne félj, királyod érkezik hozzád. Ne félj, engedd be a szívedbe, az életedbe az Úr Jézus Krisztust, és akkor ő bevonul oda, a te szíved, a te életed lesz az Isten temploma, és kiűzi onnan a félelmet, és mindent, ami nem odavaló. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, segíts nekünk abban, hogy ne csak akkor hozsánnázzunk, dicsőítsünk téged, amikor jól mennek a dolgok, vagy amikor várunk tőled valamit, hogy jobbra fordítod az életünket. Tedd olyanná szívünket, hogy benned tudjunk hinni, benned tudjunk remélni akkor is, amikor nehéz. Amikor emberileg reménytelennek látszódik, akkor is benned tudjunk reménykedni. Uram, te biztatsz bennünket olyan sokszor, hogy ne féljünk. Olyan sokszor elmondtad, hogy ne félj, ne féljetek. Segíts nekünk abban, hogy ebbe a biztatásba mi bele tudjunk kapaszkodni. És amikor elérkezik a félelem órája, a félelem perc, akkor azonnal te hozzád tudjunk menni, te hozzád tudjunk kiáltani, téged tudjunk behívni, beengedni a szívünkbe, az életünkbe. Uram, kérlek, hogy a mai napon is, és az elkövetkező napokban is, te mutasd meg, hogy igaz a te ígéd, hogy ahová te bevonulsz, onnan kiűzöd mindazt, ami nem odavaló. Köszönjük, hogy kiűzöd a szívünkből a bűnt, a félelmet, a rossz érzéseket. Kérlek, hogy erősítsd meg a hitünket, erősítsd meg a reménységünket, erősítsd meg a szeretetet bennünk. Amen.